Három héttel ezelőtt, advent első vasárnapja előtt, pénteken volt Black Friday. És annyira szimbolikus volt számomra látni Black Friday-nek a napjának az eseményeit. Az emberi szívnek volt egy szimbóliuma számomra. Annak a szimbóluma, hogy ott állnak az emberek a boltok előtt. Lehet láttunk ilyen képeket, videókat különböző közösségi oldalakon. És ott állnak az emberek, és várják, hogy kinyíljon az ajtó. És amikor kinyílik az ajtó, özönlenek be, hogy megszerezzék azt, amit kiszemeltek, amit szeretnének, amit kinéztek, hogy az övék legyen. Nem az ember minősítésére, hanem az emberi szívnek a szimbolikájára olyan szép volt azt látni. És egy ponton pedig annyira szembesítő, hogy az emberi szív olyan, hogy meg akarja szerezni, amit ő kinézett, és birtokolni akar. És akkor jöttem rá, hogy adventben elindult egy másik időszak is Black Friday-jel. A karácsonyra való felkészülés időszaka. Felkészülni, megszerezni, beszerezni. Megszerezni azt, ami kell nekünk az ünnepre. És egyben elindult azon a vasárnapon advent is. És ez a két ünnep párhuzamosan megy. Viszont teljesen másról szól. Az egyik arról szól, hogy tenni, tenni, megszerezni. A másik pedig arról szól, hogy várni, készülni. Várni, hogy Jézus eljön újra. És eljött már egyszer. Azon a napon Black Friday-en elém került a 127. Zsoltár. És megállított annak a tekintetébe, hogy milyen az emberi szív. És elgondolkoztatott. Megállított, hogy mit tart fontosnak az ember, és mit tart fontosnak Isten. És megállított abban, hogy mi a fontos az ember számára, és mi a fontos Isten számára. Így olvasom ma advent harmadik vasárnapján a 127. Zsoltárt, annak mindaz öt versét. Zarándokének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse, jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg. Ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Ha belegondolunk az előző hetünkben, akkor valószínűleg közös az bennünk, hogy nagyon-nagyon sok minden teendő körbevesz minket, készülünk az ünnepre. Rengeteg olyan dolog van, ami még vár ránk, és ezt egy nyomást helyez ránk. És ez a nyomás valószínűleg nem is fog megszűnni ebben a következő egy hétben. Ugyanúgy meg fog maradni rajtunk. És nem tudom, hogy volt-e olyan pont ebben az adventben, ebben az év végében, amikor azt éreztük, hogy én ezt már nem bírom. Nem bírom tovább, nem tudom tovább csinálni. Fáradozok, korán kelek, későn fekszem, és már elegem van. És nem bírom tovább. És ebben az időszakban szólal meg a 127. Zsoltár. Az a Zsoltár, amit Dávid király a fiának mond, Salamonnak. És összegzi azt Salamonnak, hogy igen, Salamon, rengeteg a teendő, de eközben figyelj arra, hogy mi az, ami az Úrtól jön, mi az, ami a lényeg. Ez a figyelmeztetés szól Dávidtól is. És eredetileg ez a Zsoltár az eredeti fordítás szerint kifejezőbb, mert azt mondja, hogy ha csak az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha csak az Úr nem őrzi a várost, hiába őrzik azt az őrzők. És Dávid figyelmeztet, hogy van munka Salamon számára. Építenie kell a templomot, azt, amit az apjától kapott. Tovább kell folytatnia. Arra is figyelmeztet, hogy őriznie kell azt az országot, amit az apja megszerzett. Ez nem áll meg. De arra is figyelmeztet, hogy mi ebben az egészben a középpont, miért csinálja. És ha csak azért csinálja, hogy ezek meglegyenek, mert rábízattak, akkor az fáradtsággal szerzett munka lesz. Persze nem felment ez a Zsoltár a felelősség és a munka alól. Kiemeli, hogy ez a két munka, amiről itt szó van, az életben maradás, az a két legalapvetőbb dolog. Építeni és őrizni. A két legalapvetőbb. És a legfontosabb munkák egyikét emelik, és alapvetőnek kezeli, hogy a munkás dolgozik, az őr a helyén van, és ellátják bármilyen területen is azt a feladatot, amit rájuk bízott az Úr. Nem felment minket, se bármilyen munkában vagyunk, akár diákként vizsgaidőszakban, akár egy lezárásban az év végén, akár számottevésben, akár felkészülésben, akár egy betegnek a gondozásában, akár bármilyen helyzetben vagyunk. Nem felment ez alól. Arra hívja fel a figyelmet, hogy mi az ember dolga. És hogy ez az egész értelmetlen, ha kimarad belőle Isten. És nem az építő munkájának hiányában van Isten áldása, hanem az ő helytállásuk mellett van. Viszont hiába állnak helyt, ha az Úr áldása ezt nem kíséri. A Zsoltár figyelmeztet, hogy ez az időszak, bármilyen ilyen időszak nem eredmény nélkül lesz, hanem értelem nélküli. Eredménye lesz. Eléri az ember azt, amit akar. Eléri az építést, eléri az őrzést, eléri valóban. De ez a munka fáradtsággal szerzett munka lesz. Nem azt mondja, hogy eredmény nélkül lesz, hanem azt, hogy értelem nélküli lesz. És fáradtsággal szerzett lesz ez a kenyér. És nem az ember felelősségéről és szerepéről szól ez a Zsoltár. Nem azt akarja kisebbíteni, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy Isten kicsoda, és az ember életében milyen helyet tölthet be. Mit tölthet be? Az igyekezet egy szép dolog, Adventben is. Nem lelombozni akar minket Isten ezzel az üzenettel, hanem figyelmeztet. Egy tükröt tart és megállásra kényszerít. És megállásra kényszerített engem is. De ennek a Zsoltárnak nem csak egy versre van az elején, hanem folytatódik a második vers. És amikor olvastam, ez a vágy volt bennem, amiről a második vers szól. És lehet ott van előttünk ez az ige, olvassuk együtt. A második vers ezt mondja, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. De kit szeret az Úr? Hogyan tudom elérni azt, hogy abban az állapotban legyek, hogy az Úr szeret engem, hogy az Úr szemében szeretett vagyok? És két dolgot emel ki ez a Zsoltár, ami alapján beléphetünk abba, és elfogadhatjuk azt, hogy igen, az Úr szeret engem. Az első, és egy gyülekezet vagyunk, úgyhogy ez egy abszolút jó dolog, hogy mindenféle korosztályból együtt vagyunk, így örülünk a gyermekeknek is. Két dolgot emel ki ez a Zsoltár. Hogy lehetünk az Úr szeretetében? Az első az az, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Akit az Úr szeret, az el tudja fogadni azt, hogy amikor ő alszik, akkor teljesítményétől, munkájától függetlenül az Úr ad áldást. Ez nem attól függ, hogy ő mit csinál, hogy ő mit munkálkodik, hanem az Úr akkor is tudja építeni az ő kapcsolatait. Akkor is tudja építeni azt, ami körülötte van. Akár konfliktusról van szó, akár bármilyen teendőről van szó, az Úr építi ekkor is, amikor alszik. Olyan szép az a példázat, amit erre Jézus mond. Márk evangéliumában a magától növekedő vetés példázata, amiben ez foglalja össze. Az ember magot vet a földbe, azután alszik, és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan magától terem a föld. Az ember, akinek az Úr álmában is ad eleget, ráébred, hogy egy olyan Istene van, aki úgy gondot visel, hogy álmában is ad eleget. A Zsoltár az ember és Isten kapcsolatáról beszél, és azt állítja fókuszba, hogy mi történik abban a fáradozásban, amiben Isten is benne van, és ő kerül a középpontba. És olyan érdekes, hogy az ember akkor hasonlít a leginkább Istenre, amikor dolgozik, mert teremt. Csak úgy teremt, mint az ő alkotója. Teremt, létrehoz valamit. De gondoljunk vissza, hogy amikor az Úr megteremtett minket a képmására, akkor nem csak arra teremtett, hogy dolgozz, uralkodj és tarts fenn, hanem azt is belerakta a teremtésbe, hogy állj meg és pihenj. De ha ezt kiveszed, akkor mindaz, amit teszel, fáradtsággal szerzett munka lesz. Megszerzed, megkapod, lesz eredménye, de fáradtsággal szerzett munka lesz. Teremtette a pihenést is egyben, és ez a kettő nem elválasztható, nem külön vehető. Így teremtette meg az embert. A másik fontos tényező ezzel a második verssel kapcsolatban, hogy a zsoltárírő rámutat arra, hogy milyen körforgásban élünk. Rámutat arra, hogy tenni akarásból akarunk élni, és ez a tenni akarás abból fakad, hogy egy rengeteg aggodalom van ott a szívünkben. Aggodalom, hogy én ezt meg tudom tenni ebben az időszakban. Végére érek annak, ami fog következni. Aggodalom, hogy most annyi minden vár rám holnaptól, hétfőtől, itt vagyok ezen a hétvégén, igen, de annyi minden vár rám holnaptól. Vajon be tudom fejezni azt, ami egy hét alatt vár rám, és az egész családomra, a karácsonyra való készülésben? Be tudom fejezni azt, amik határidősek most a munkámban, az év végében? Rengeteg aggodalom megköt. Mi lesz azokkal, akik betegek vagy nehéz sorsban vannak körülöttem? Mi lesz abban az ünnepben, amire készülünk, amire ebben az évben annyi energiát fordítunk, mert szeretnénk, hogy ugyanolyan legyen, mint eddig. Mert szeretnénk, hogy ne legyen törékeny, hanem jó legyen. De aggódunk, hogy mi lesz ebben a pár napban? Mi jön elő? És az ember aggodalma ahhoz vezet, hogy egyre többet akar tenni. Mert azt reméli, hogyha egyre többet tesz, akkor megszűnik az, amiből az aggodalma fakad. De ez egy olyan ördögi körforgás, hogy az ember egyre többet tesz, egyre többet azt gondolja, hogy magától függ, és egyre jobban kiszorul ebből minden más, a külvilág, kiszorul ebből Isten. És egy idő után ugyanott tart, mint amit a zsoltáros mond, hogy lesz eredménye, de fáradtsággal teli lesz ez a munka. Egyre többet akar csak tenni. Az ember aggódik. És olyan szép ebben az egészben az, hogy összefoglalásként ezt a két tényezőt. Azt mondja Isten, hogy aki azt el tudja fogadni, hogy álmában is ad eleget, és nem aggódik, azt az Úr szereti, és ad neki. És erre egyik legszebb példa az, akiről szó van ebben a zsoltárban, Salamon. Alszik, és mikor alszik, akkor kap ajándékot. Azt kapja, hogy bölcs lesz. Egy olyan ajándékot kap, amiről őt ismerjük, több ezer évvel később. A másik, amit szintén biztatásként mond Isten ebben a helyzetben, az az, amit a lekcióban is hallhattunk. Máté evangéliumából, amikor Jézus szól a tanítványainak, és azt kérdezi tőlük, hogy miért aggódtok ennyit? Nem az a baj, hogy aggódtok. Az a kérdés, hogy mi van ez az aggódás mögött. És ezt mondja nekik, ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Miért? A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten gyermekeinként körbevesz minket ez a hatalmas aggódás. És azt látjuk, hogy ülünk most, nézünk erre, és akár a jövő hét, akár ez a következő időszak egy hatalmas hullámként közeledik felénk. De nem látjuk meg azt, hogy egy olyan Istenünk van, aki bebizonyította, tudjuk és hallhatjuk róla, hogy egy olyan Istenünk van, aki ilyen hullámokat képes megállítani. A népe történetében többször megtette, megállította, szétválasztotta ezeket a hullámokat, ezeket a tengereket. És ott van, és áldást akar adni, és szeretete van. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Figyelmeztet ez a zsoltár. De a zsoltár folytatódik a harmadik versben, és áttér Isten ajándékára. És elénk jön az, hogy a gyermek ajándék. És az első vers beszél arról, hogy mennyi minden hiába valóság a munkában. De itt folytatja azzal, hogy a gyermek Isten ajándéka és jutalma, és nem az embertől függ, hogy azt kapja. Az Ószövetség idejében A gyermeket tekintették a legkülönlegesebb ajándéknak. De nem hallgatja el a Biblia, és tudjuk, hogy ez egy fájdalmas téma, de nem hallgatja el a Biblia azt, hogy Istennek különböző ajándékai vannak. És ezeket a különböző ajándékokat ő adja. És ezek közül egy a gyermek. És nem hallgatja el a Biblia azt, hogy rengeteg minden más ajándék van. És Isten nem elvesz, nem külön választani akar minket is megkülönböztetni, hanem ő rengeteg ajándékot ad, különbözőeket. És mindenkinek a szeretetéből adja ezt. És azt akarja, hogy ezekkel éljenek. De nem azért kapjuk ezeket az ajándékokat, hogy azok a mieink legyenek, hanem azért, hogy ránk bízott talentunként éljünk velük. És nem az érdemeink szerint kapjuk. A Zsoltáros így szól, az Úr ajándéka a gyermek. De ilyenkor valamiért mindannyian arra gondolunk, hogy az az ajándék, aki most született, vagy nemrég született, vagy születni fog. Pedig a Zsoltáros azt is mondja, és ez is lényeges, hogy a gyermek az Úr ajándéka, és ez ránk is vonatkozik. Isten gyermekei vagyunk mindannyian. És az, hogy itt ülhetünk, az, hogy ebben a gyülekezetben lehetünk, az ajándék Istentől. Mert mi az ő szemében gyermekek vagyunk. És ez a Zsoltár ezt is kimondja, hogy mi magunk gyermekek vagyunk. És ez már önmagában egy ajándék. És itt álljunk meg egy szóra gyülekezetként, őszintén egymás előtt. Mert tudjuk, hogy többen vannak a gyülekezetünkben olyanok, akiknek nem lehet gyermeke. És ez egy fájdalmas dolog. És szeretnénk kimondani azt, hogy ezt közösen hordozzuk imádságban. És ez nem egy olyan dolog, hogy megkülönbözteti őket, hanem mi gyülekezetként azért vagyunk itt, hogy ezt hordozzuk, hogy ezt imádságban Isten elé vigyük, és kérjük az ő kegyelmét. Mert ez egy ajándék, amit Isten megadhat. És senkit sem szeretnénk ebben egyedül hagyni. Egy közösség akarunk lenni, aki ezt hordozza, aki egymás terheit hordozza, felveszi, felvállalja, és ezt őszintén kimondja, hogy Isten ajándéka a gyermek. És hadd mondjam ki, hogy nagyon becsülöm azokat, akik ebben időről időre küzdenek, vagy már nagyon régóta küzdenek. Becsülöm őket. És becsülöm azt, hogy többször ki tudják mondani azt, hogy igen, ez fájdalmas, és időről időre egyre fájdalmasabb és nehéz. De azt is ki tudják mondani, hogy Isten ajándéka az, hogy ő ad más ajándékokat is, és ez fájdalmas, és ez nem fog ámulni, és ez nem fog kisebbé lenni. De Isten ajándéka az, hogy ad különböző lelki ajándékokat, ad a lélek gyümölcseit, és ezekkel ő tud szolgálni, és szolgálhat is a gyülekezetben. Ettől ez a fájdalom nem múlik el, de megtapasztalhatja azt, hogy Isten kegyelméből ad olyan ajándékokat, amivel ő itt szolgál a gyülekezetben. És becsülöm őket, hogy meg tudják látni ezt az ajándékot Istenben. A Biblia így több ajándékot beszél, és nem különbséget akar tenni közöttünk. Azt mondja, hogy ajándék a gyermek, és annak a kezében lesz olyan a serdülő ifjú, aki ezt meg tudja látni, hogy ez Isten ajándéka és jutalma. Annak a kezében lesz olyan, mint hős kezében a nyíl. Az nem szégyenül meg, aki ezt meg tudja látni Istentől. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, és az anya még gyümölcse, jutalom. És mindezek mellett és közben folyamatosan lehetőségünk van arra, hogy imádkozzunk, és kérjük Isten kegyelmét ebben. És fogjuk ezt tenni a mai vasárnapon is, az igehirdetés után imádságban. Azért, hogy ezt közösen hordozzuk. Végül pedig a Zsoltár egy ötödik verssel zárul. És ez az ötödik vers nem arról beszél, hogy mi az, ami hiába való, mi az, ami fájdalmas, hanem arról beszél, hogy ki nem szégyenül meg, és mi nem hiába való. Ez a Zsoltár egy boldog mondással zárul, és azt mondja, hogy boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, máshogyan fogalmazva, áldás van azon az embereken, aki ezt meg tudja látni, mert nem fog megszégyenülni. Az nem szégyenül meg, annak nem lesz hiába valóság a munkája, a fáradozása, a felkelése, akár korán, akár későn, aki meg tudja ezt látni. Aki meg tudja látni azt, hogy az identitása abból fakad, Azért nem kell aggódnia, azért nem kell fáradoznia, mert az identitása abból fakad, hogy Istenben bízhatok. És miért bízhatok Istenben? Azért, mert olyan Isten, akinek kegyelme van, és ez a kegyelem tart meg, és ez a kegyelem az, amiből az fakad, hogy Krisztusban nekem váltságom van, és ez a váltság miatt én szabad lehetek. Nem megkötözött, nem megfelelnem kell, nem tennem kell, hanem elfogadott vagyok. Szabad vagyok, és nem vagyok megkötözve. Aki ezt a kegyelmet el tudja fogadni, meg tudja látni, az fogja felismerni, hogy nekem nem törekednem kell, hanem Istenben kegyelmem van. És olyan sokszor, és olyan sokan pontosan a megkötözöttség, az elvárás, és sok-sok tekintetben ez a görcs tart meg minket, amiben ilyenkor a legnehezebb szabadulni. És olyan szép az, hogy Jézus születése után 33 évvel, abban a korban, az emberek, akik ott éltek Jézus körül, pontosan ugyanúgy ezekben a görcsökben éltek, hogy én nem szabadulok meg abból, amiben most élek, ami engem körbevesz, ami teendő, amit kiépítettem, amit megszereztem, ami az enyém. És hiába jön el egy Jézus, és meg akar szabadítani, nekem ez nem kell. Inkább maradok a sajátomnál. Szabadítást akar hozni. Szabadítóként jön, hogy adja ezt a kegyelmet, hogy bízhassanak benne. De inkább mondják azok az emberek, hogy nekem ez nem kell. Inkább megtartom a sajátomat. És inkább beállítják Jézust egy hiába valónak, és hiteltelennek. Mert fölöslegessé válik, hogy csodákat tett. Hogy ő emberekhez beszélt, hogy gyógyított. Mert most megy a keresztre. Ez az ember hiába való, és így állítják őt be. És Jézus mégis, mikor mindenki elhagyja, mikor mindenki hiába valónak látja ezt az egész cselekvését, akkor vállalja ezt, hogy szabadulást hoz azoknak, akik ezt az egészet fölöslegesnek látják, akik csak abban vannak, hogy nekem mennyi minden teendőm van, hogy én ezt görcsösen ragaszkodok, hogy én kiépítettem, hogy ki vagyok, hogy én miket értem el, és ezt nem engedem el. És ebben a helyzetben mondja azt, hogy bár egyedül vagyok, én mégis értetek jöttem szeretetből, mert értetek akarok meghalni, hogy nektek kegyelmetek legyen, szabadulásotok legyen, és szabad életetek legyen, ha ebben hisztek. Mert én szabadulást hozok nektek. És Jézus így vállalta azt a kereszthalált. Azokért halt meg, akik azt gondolták, hogy nélkülem megoldják, akit őt magát tartották hiába valónak. És egyedül ő volt ebben a helyzetben az, akiről ez a Zsoltár is úgy beszél. És ő volt az egyetlen, aki ott a Getsemáné kertjében oda megy az atya elé, és azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És megalázza magát. És másokért adja magát szeretetből. Azokért adja, akik ezt nem vették észre. Akik hiába valóan fáradoznak, akik építenek, korán kelnek, későn fekszenek, és az egész életük így egy hiába valóság. Ez a Zsoltár megállít adventben, tükröt tart. Sok mindenben nehéz és fájdalmas, de azért állít meg, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy van szabadítás és van szabadító. És ez számunkra egy lehetőség, aki ebben hisz, annak örök élete lehet. Mert az Úr a képmására teremtett minket. Mi a Szentlélek templomai vagyunk. Az ő képére teremtetett. És szeret minket azért, mert a képmásai vagyunk. És akar áldást adni. Mind a családunkban, mind a készülésünkben, mind a munkánkban, mind a fáradozásunkban, és mind az ünnepünkben is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mindezek szavak, mindezek énekek, ha csak el nem hisszük, hogy te betöltöd, te valóban itt vagy, te valóban szabadítasz, te valóban örömet adhatsz. És urunk, azért imádkozunk most a hozzád a tőle tanult imádság szavaival, mert ebben hiszünk, ebben reménykedünk, és mert téged szeretnénk dicsőíteni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.